Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 165. dicséret első versét. A 165. dicséret így kezdődik, itt van Isten köztünk. A 457. dicséret első kettő versét énekeljük. A 457. dicséret így kezdődik, Ó Jézus, árva csendben. Szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek, jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok rám, és finomat ehettek, élvezni fogjátok a kövér falatokat. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol Galatákhoz írott levele második fejezete 19. és 20. verséből, illetve a Galatákhoz írt levél 4. fejezet 1. 7 verséből. Tehát Isten igéje a Galatákhoz írott levélből így szól most hozzánk. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. A 4. fejezetből így szól az ige. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától. Jól lehet ura mindennek. Hanem gyámok és gondozók felügyelete alatt áll, az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, abbá, atyám, úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Atyánk, megköszönjük, hogy advent 3. vasárnapján itt lehetünk, hogy a 3 gyertya jelzi, hogy egyre közelebb vagyunk ahhoz a naphoz, amikor a világ legnagyobb csodája megtörtént, hogy eljöttél ebbe a világba, hogy testet öltöttél, emberré lettél, ide jöttél közénk, hogy találkozhassunk veled. Ide jöttél, hogy új lehetőséget adja számunkra, hogy általad megtapasztaljuk a te szeretetedet, hogy megváltozzon az életünk, és már neked éljünk, a te akaratodra figyeljünk, hogy amit ott az Éden kertben átléptünk, hogy engedetlenné váltunk, és nem a te akaratodnak szenteltük az életünket, az megváltozhasson. És most már te légy számunkra a világ világossága, aki beragyog a szívünkbe, és aki vezet minket, előttünk jár, a lélek tűzoszlopa által úgy, mint ahogy Izraelt is vezetted, Urunk, éjjel tűzoszlopban, ott, hogy ezt megtapasztaljuk, és rád figyeljünk, mert Uram, ha így mész előttünk, mi meg a nyomodban, akkor nem fogunk eltévedni. És kérünk, hogy most légy itt köztünk, ott, hogy átéljük ezt, és ott legyen a szívünkben az utánad való vágyakozás, hogy ne akarjunk semmi másra figyelni, csak egyedül arra, amit te üzensz nekünk. Kérünk, vonj magadhoz a szívünket, hogy felszabaduljunk ennek a világnak a rabszolgaságából, és teljesen a tieid lehessünk. Úgy formáld a mi szívünket, életünket, hogy látszódjon, hogy a tieid vagyunk, hogy legyen különbség a mi életünk és a világ élete között, hogy észrevegyék, hogy itt vannak még Isten gyermekei ebben a világban. Kérünk, Urunk, hogy így jöjj most közel hozzánk, és szent lelked által tedd életté áldássá a te szavadat, és formálj minket úgy, hogy mindaz, ami elhangzik, be tudjuk fogadni, és készek legyünk azt megélni a te neved dicsőségére. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 274. dicséret 3. versét énekeljük, amely így kezdődik, csak légy egy kissé áldott csendben. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva van Pál apostol Galatákhoz írott levele 4. fejezetének 4. versében. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket így advent 3. vasárnapján, amikor már 3 gyertya világít az adventi koszorunk, és adja az Úr, hogy ne csak a gyertyák világítsanak a koszorún, hanem gyulladjon ki Isten igéje is a mi szívünkben. Hiszen Isten igéje is egy világító lámpás, és azért kapjuk, hogy az égjen, világítson a szívünkben és a az életünk számára. Isten úgy adja az ő igéjét, mint amikor Mózes a pusztában átéli, hogy terelgeti a juhokat, és egyszer csak látja, hogy egy csipke bokor lángol, és arra lesz figyelmes, hogy már több idő eltelt, és még mindig ég az a száraz bokor, és még nem hamvadt el, mi lehet az, és ott van a szívében a kíváncsiság, megy megnézni, és átéli, hogy Isten van jelen. A csipke bokor közepéből szól egy hang Mózeshez, hogy Mózes, Mózes. És tulajdonképpen ugyanennek kell végbe menni egy Isten tisztelet, egy igehirdetés alkalmával, hogy szól az ige, és átéljük, hogy az az ige az Isten lámpja, Isten fénye, Isten világossága, mert Isten az igazi világosság. Igen, Isten a világosság, így írja János az ő evangéliumában. És adja, hogy ez a világosság, a gyertya, az íge, az ő jelenlétét hozza el a számunkra, mert erre van szükségünk, hogy megtapasztaljuk, hogy ő itt van, úgy, ahogy énekeltük, itt van Isten köztünk. Hányszor elénekeljük, de vajon át is éleme, hogy itt nem arról van szó, hogy összejövünk emberek, és eltöltünk együtt egy órácskát, énekelünk, olvasunk a Bibliából, hallgatunk gondolatokat, hanem itt többről van szó. Itt van Isten. De ezt a többet akkor éljük át. Ha a mi szívünkben is ott van az a kíváncsiság, az a vágy Isten után, mint Mózesébe, hogy akarom megnézni, hogy mi is az, hogy miért nem hamvad el a bokor. Akarom megtudni, hogy mi van az igében, mit készített nekünk az Úr. És amikor ő jelen van, akkor azért történik, hogy kicsit kimozdítsa az életünket a megszokottságból, hogy kimozdítson a magunkba süppedésből, hogy feltöltsön önmagával, lényével, és ebből azt akarja, hogy öröm származzon az életünkbe, öröm fakadjon fel bennünk a vele való kapcsolat által. És ugye az evangélium is erről szól. Az angyalok úgy hirdetik meg, hogy nagy örömöt hirdetek nektek, ti, akik itt vagytok, ugye először a pásztoroknak szólt, de azoknak, akiket megszólít az Isten, hogy nektek hirdetem az örömöt. Nem azoknak, akik otthon maradtak. Nem Heródesnek, aki nem vette a fáradtságot, miután meghallotta, hogy Betlehembe kell születni a megváltónak. Ő nem vette a fáradtságot, hogy kimenjen Betlehembe. Nem neki hirdetem az örömöt, hanem nektek, akik készek vagytok elindulni és elmenni Betlehembe. És ahogy ezt így végig gondoltam, az volt a szívemben, hisz ahogy Pál is írja, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Tehát nem csak az angyalok hirdették, hanem Pál is, hogy örüljetek annak, amit Isten cselekszik, hogy ideadta a fiút, és ez az öröm tulajdonképpen azt kell, hogy elvégezze bennünk, hogy úgy rádöbbenjünk arra, hogy advent harmadik vasárnapja tulajdonképpen az öröm vasárnapja. Tehát így közelíthetünk adventhez, hogy ez az öröm napja, mert egy találkozás jöhet létre. És ebből a találkozásból fakadhat a mi örömünk. Vagy ahogy Pál mondja, örüljetek, ismét mondom, örüljetek, mert az Úr közel. Igen, ha megtapasztalom az ő közelségét, jelenlétét, akkor betölti szívemet az öröm. Hát gondoljunk csak arra, amikor valakivel hosszú idő után találkozhatunk. Milyen öröm van a szívünkben, mennyire át tud melegíteni, hogy végre találkozunk, látjuk, halljuk a hangját, beszélhetünk vele, együtt lehetünk. Vagy amikor egy család átéli, hogy gyermek születik, és először látják meg, micsoda öröm az a gyermek. Hát, advent harmadik vasárnap is egy gyermekre mutat, aki értünk született, és azt akarja az Úr, hogy így közelítsük meg, hogy legyen ez az öröm vasárnapja a számunkra, az öröm napja, hogy Krisztussal, Istennel találkozhatom, mert annál nincs nagyobb öröme az embernek, mint hogy találkozik az élő Istennel, találkozik a Krisztussal, aki érte jött ebbe a világba. Hogyan élhetjük meg ezt az örömöt? Hogyan élhetjük át mi is ezt a találkozást? Úgy, testvéreim, hogy hát mi is teszünk azért, hogy ne csak erre egy órácskára, az Isten tiszteletre koncentrálódjon a mi örömünk, a találkozásunk, hogy ne érjen véget az ámennel, az Istennel való kapcsolatunk, hanem próbáljuk meg, hogy amikor hazamegyünk, akkor otthon elővesszük a Bibliánkat, és kikeressük azokat az igéket, amik itt elhangzottak. Azt, ami a lekció, a textus, meg amiket közben idézünk, hogy újra olvassuk el, keressük meg, éljük át, hogy Isten nem akar a templomba maradni. Ő velünk akar jönni. Nem akarja, hogy itt maradjon mindaz, amit hallunk, hanem hogy velünk jöjjön. És ha újra elolvassuk, akkor ezek felidéződhetnek, hogy mit is mondott Isten. És otthon a hajlékunkban megtapasztaljuk, hogy ott is velünk van ő. A gyertyák, az adventi fény Krisztusra mutat. Krisztusra mutat. Azt mondja, hogy Jézus a világ világossága. Tehát nem ragadhatunk le, hogy ó, a gyertyák milyen jók, milyen szépek, mert nem is önmagában a gyertya a lényeg, hanem az a Jézus, akire mutat. Hogy ő a világ világossága, és eljött ebbe a világba, és hogyha ezt úgy végigvezetjük, akkor meg kell hallanunk azt is, hogy Isten az ő népét azért helyezi ebbe a világba, hogy ilyen világító gyertya legyen, lámpás, fény legyen. És végig kell gondolni, hogy ilyen lámpás-e az életem. Én is világítottam-e az elmúlt napokban. Lángra lobbant-e már a szívem Jézusért, mert csak akkor tudok világítani, ha az Úr lángra lobbantotta a szívemet, ha már meggyújtotta bennem az ő világosságát, vagy ahogy Pálnál a korintusi levélben nemrég olvastuk, hogy Isten gyújt világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk az ő dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ő gyújtja meg a szívünkben az ő dicsőségének az ismeretét. Csak akkor ismerjük meg, hogyha ő azt a lámpát a Szent Lelkével meggyújtja a szívünkben. Fölragyogott-e már a Krisztus, hogy tudom kicsoda, hogy tudom, hogy ő az én Uram. De ha olvassuk az Új Szövetséget, különösen Pál leveleit, lépten nyomon találkozunk azzal, hogy Jézusról úgy beszél, hogy Úr, nem már mint egy gyermekről, hanem mint aki Úr, az életünk Ura és Királya. Így látom-e én őt, és tudok róla beszélni? Vagy szintén a napokban olvastuk, amikor Pál azt mondja, hogy mi Krisztus Jézus jó illata vagyunk, és azért vagyunk ebbe a világban, hogy Krisztus illatát terjesszük, ami azt jelenti, hogy Isten gyermeke azért van itt, hogy rajta keresztül mások megismerjék Jézust, megismerjék az ő jó illatát, vagyis azt, hogy Jézushoz tartozni jó, a legnagyobb jó, ami létezik ezen a világon, hogy Krisztusé lehetünk, hogy ő a mi gazdánk, hogy vele élhetjük az életünket. Hát nincs ennél nagyobb jó, és ezt tudjuk-e árasztani, hogy jó Krisztussal vagy, vagy inkább taszít a mi hitünk, taszít az az illat, ami árad belőlünk, és nem oda vonz Krisztushoz, vagy nem azt váltja ki az emberekben, hogy igenis jó a Krisztushoz tartozni. És olyan jó lenne, ha én is megismerném, én is szeretnék hozzá tartozni, én is szeretnék a közelébe kerülni. De jó, hogyha így árassza Jézust, az ő ismeretét az életünk. Hogy az ő ismeretének illata árad. De akkor árad az ő ismeretének illata általunk, ha mi is ismerjük. Ugye akit nem ismerünk, azt nem tudjuk megismertetni. Ugye ha én nem ismerek egy embert, azt nem tudom másnak bemutatni. Ahhoz, hogy be tudjam mutatni, nekem is ismernem kell. Tudni kell, kicsoda. És így tudjuk Krisztust is megismertetni, ha tudom kicsoda. És akkor tudom meg, ha időt töltök vele. Ha kapcsolatban vagyok vele, ha oda tudok borulni a lába elé minden nap, és figyelek rá. Látjuk azt, ahogy Pál apostol is elmondja, hogy ő milyen személyes kapcsolatban van a Krisztussal. Ugye a Galata levelet is nemrég olvastuk. És itt a második fejezetben egy személyes vallomást fogalmaz meg Pál. Elmondja, hogy kicsoda neki Krisztus. És mit mond? Mit mond, hogy neki az élet a Krisztus. Ugye már Krisztus él bennem. Én megfeszítettem Krisztussal együtt a kereszten, és már nem én élek, hanem él bennem a Krisztus. Szóval nekem az élet Krisztus. Egy másik levélben pont így fogalmaz, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Mit tudok én elmondani? Kicsoda nekem a Krisztus? Tehát Pál megvallja, hogy meghaltam, és többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És ez a keresztény hit lényege, testvéreim. Ide akar elvezetni bennünket ez az advent is, hogy rámutasson, figyeljetek ide, az én fiam Krisztus akar bennetek élni. Valami csoda akar bennetek megtörténni, hogy Krisztus születik. Krisztusnak az élete, Krisztusnak a természete akar megszületni bennünk. Egy csoda. Tehát nem 2000 évvel ezelőtt volt egy csoda, amire emlékszünk, hanem az a csoda mindig meg akar történni. Itt és most bennünk és velünk akar valóság lenni, hogy a Krisztus megszülessen bennünk, mert karácsony akkor lesz igazán karácsony, ha megszülethetik a szívembe Jézus. És ezt úgy végig kell gondolni, testvéreim, hogy hány és hány karácsonyunk volt már, de vajon el tudom mondani, hogy bennem is megszületett? El tudom-e mondani azt, hogy valóság már nekem a Krisztus? Hogy tényleg találkoztam vele? Nem csak egy emlék, nem csak egy gyönyörű, szép, ünnepi szokás, hanem nekem már valóság, nekem már Jézus az élet. Tehát több, mint a hagyományok, a megszokások, ő az élet. És advent, a várakozás, a készülődésnek is az időszaka, és próbáljunk meg készülni, mégpedig úgy, hogy a szívünk legyen egy jászolbölcs. Tehát mire elérünk karácsonyra, formálódjon át a szívünk. Tehát hangoljuk a szívünket, hogy bölcsővé váljon. Hogy a szívünk legyen az a jászol bölcső, ahol a Krisztus megszületik, ahova belefektetik, ahol jelen lesz a Krisztus. De erre készülnünk kell. Erre készítenünk kell a szívünket. Erre oda kell vinni Isten kegyelméhez, hogy tisztítsa meg és tegye alkalmossá szívünket a Krisztus befogadására. Hogy felszabaduljunk a bűn alól. És ez fontos, testvéreim, ez az életünk legfontosabb kérdése, hogy megszületik-e bennünk a Krisztus. Ez az örök életünket befolyásoló kérdés, hogy megszületik-e az Úr az életünkben. És ahogy Pál itt elmondja, ez az esemény, tehát a Krisztus megszületése az életünkben az együtt jár a mi meghalásunkkal. Együtt jár azzal, hogy én meghalok, és már csak a Krisztus él bennem. Mert ahogy szokták mondani, ugye, hogy két dudás egy csárdába nem fér meg. De ez így van a szívünkkel is. Nem lehet megosztani. Nem arról van szó, hogy én is viszem a prímet, meg Jézus is. Ahogy Pál mondja, keresztre vagyok feszítve, és meghaltam a régi életemnek. Meghaltam önmagam számára, és élek a Krisztusnak. Na ez a karácsony lényege. És erre készít fel advent, hogy eljussunk oda, hogy nincs más megoldás, mint az, hogy önmagamnak meg kell a kereszten halni vele. Ha élni akarok, örökké vele. Mert ezt a másik oldalt kell látni. Ezt a nagy örömöt, hogy aki meghal a kereszten Jézussal, az élni fog Jézussal már most egy örökké tartó életet. Annak örök élete van, annak üdvössége van. És ez mindennél többet ér, amit ez a világ kínál a számunkra. Mert amit ez a világ kínál, az minden mulandó, minden elmúlik. Ugye, ahogy többször is olvassuk, Ószövetség, Újszövetségben is, hogy elhervad a virág, megszárad a fű, de Istenünk igéje örökre megmarad. Istenünk igéje, és maga Isten örökkön, örökké megmarad. És aki Krisztussal él, az is megmarad. Ugye, ahogy az Úr Jézus mondja Mártának, ugye, amikor meghalt Lázár, és Jézus kimegy Betániába, a gyászoló testvérekhez, és ők ott vannak a sírnál, és siratják Lázárt, és amikor meghallják, hogy Jézus megérkezett, Márta kifut Jézus elé, és akkor mondja, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. És akkor Jézus mondja, hogy ne félj, mert feltámad a te testvéred. És akkor mondja, tudom, hogy feltámad majd valamikor a feltámadáskor, és Jézus válaszol neki, hogy hát Márta, hidd, én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, annak örök élete van, és aki hisz én bennem, az nem hal meg soha. Igen, ezt a földi életet befejezte Lázár, meg befejezzük mi is, de ha enyém az életed, ha hiszel bennem, mint megváltódban, a halálod után is élni fogsz. Hiszed-e ezt, kérdi tőle? És azt mondta, hiszem. Te mi mit válaszol? Ki tudom mondani, én is hiszem, Uram, hogy aki benned hisz, akinek az élete a tied, az örökké él, mert meghaltál érte a kereszten. És aztán Pál beszél arról, hogy ha Krisztus él bennünk, akkor az ő élete láthatóvá is válik. Akkor őt meg lehet tapasztalni, akkor mások észreveszik azt, hogy valami változás történt. Tehát ha Krisztus él bennünk, azt mások is észreveszik. Ugye észre lehet venni, hogyha egy gyertyát sötét helyiségbe meggyújtunk. Észreveszünk, hogy ott lámpa van, ott fény van, ott valami változott. És ugyanúgy, hogyha Krisztus ott van az életünkben, akkor ennek a változásnak, az ő jelenlétének meg kell látszódni. Mert testvéreim, nem attól leszünk mi keresztjének, Krisztus követői, hogy mi próbáljuk ezt az újfajta életet megvalósítani, mert ez nekünk nem megy. De Pál azt írta, hogy a mi alkalmasságunk az Istentől van. Igen, mi nem tudunk magunktól úgy élni, hogy az felmutassa Krisztust. Az megfeleljen az Atyának, de mivel ő él bennünk, ha ő él bennünk, akkor lehetségessé válik úgy élni. Akkor meglátszik, hogy ott van Jézus. És talán olyan dolgokban mutatkozik meg, mint ahogy az Úr Jézus a hegyi beszédben mondja a tanítványoknak, hogy ugye ismeritek azt a római törvényt, hogy ha katonák vonulnak és megszólítanak valakit, hogy vigye a katona csomagját, egy 40 kilós hadifelszerelést, akkor azt egy mérföldre kötelező elvinni. Mert ha valaki nemet mond, akkor azt megölik abban a pillanatban. De meg ellent mondani. Szóval ezt elvárják mindenkitől, aki a római birodalomban él. Hogy egy mérföldet köteles vagy megtenni, ha erre kérnek. És Jézus azt mondja tanítványainak, hogy aki egy mérföldre kényszerít, az a mennyel kettőre. Hogy ne állj meg ott, ami kötelező, amit elvárnak, hanem kezdj el egy önkéntes mérföldet. Tedd meg azt, ami már nem kötelező, amit már nem várnak el. Miért? Mert akkor elcsodálkoznak. Akkor talán megkérdezik, hogy ezt miért tetted? És akkor el lehet mondani azért, mert már másképp látom az életet. Mert már Krisztus az én gazdám. Most már képes vagyok megtenni azt, amire korábban nem. Mert ugye, amíg nem Jézus volt az ura és gazdája, például Péternek, hát biztos, hogy nem ment el még egy mérföldet. Az egy mérföld levetelte után úgy földhöz vágta azt a csomagot, ahogy csak tudta, és szitkozódva ott hagyta a rómaiakat. De most valami történt vele. Valami történt vele, ott van benne Krisztus, és már tovább megy. És erre odafigyelnek. És lehet, hogy az életünkbe, a családunkba meglátják, hogy jé, hát ő ezt nem szokta megcsinálni. Hát most odaáll, segít, észreveszi, hát mi történt vele? Egy férj, megteszi azt, amit nem szokott, az asszony dolga. Vagy fordítva, vagy a gyerek, hát azt mondja, észreveszi, hát mennyi gondja, baja van az én apámnak, anyámnak. És föláll a számítógép mellől. Mert történt benne valami, amit addig nem tudott megtenni, azt most megteszi, most föláll. És segít, és elvégzi és elcsodálkoznak, mi történt veled, vagy a munkahelyen. Mert nem azt mondom már, hogy hát ez az ő dolga, miközön nekem ehhez. Hanem azt mondja, hát segítek. És ez, hogy megkérdik, és akkor elmondom, mert Krisztus van a szívemben, mert Krisztus újjátette az életemet. És így mondja Pál, hogy most már neki élek. Ugye, tehát karácsony azért lesz, azért van, hogy ő éljen bennünk. És mi már nem magunknak, hanem neki éljünk. Ugye ezt is a korintusi levélben írja, hogy akik élnek, többé már ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Igen, a keresztény élet arról szól, hogy annak a Krisztusnak élek, aki értem meghalt és feltámadt. Övé az életem, ő rendelkezik velem. És így mondja tovább, ugye, Pál, hogy övé az életem, és tehát ő megszületik bennem, mégpedig azért születik meg bennem, azért alakít úgy, hogy neki éljek, mert mi születésünktől fogva nem neki élünk. A gonosz rabszolgaságába vagyunk. A sátán uralkodik az ember élete fölött, ugye, mert az Édenbe átadta. A sátánra hallgatott, és nem Istenre. És ez itt van, irányítja az életünket, de Krisztus eljön, hogy ebből a rabságból kivegyen bennünket, és hogy neki éljünk. De ha nem neki élünk, akkor ez a világ vonz minket, eltávolít Istentől, és egyre messzebb jutunk tőle. Azonban az Úr azt akarja, hogy megismerjük, közelébe kerüljünk, hogy megismerjük az ő akaratát, de csak Jézusban ismerhető meg. És amíg nem ismerjük az ő akaratát, addig ez a világ a saját vágyaink, a saját gondolkodásunk irányít bennünket, és úgy járulhatunk, mint Andersen Hóember című meséjébe lehet olvasni, hogy ugye van egy hóember, télen elkészítik, és ott áll az udvaron, és hát rá csodálkozik önmagára, elkezd beszélgetni az udvaron lévő kutyával, és a kutya kezdi tanítgatni a hóembert, mert ugye akkor építették, nem ismeri az életet, nem ismeri azokat, akik készítették, semmit nem ismer, és ahogy beszél a házban lakókról, egyszer csak ugye pont úgy épült, hogy belát a háznak a alaksorába, ahol van egy konyha, és ott van egy nagy kályha, amelyben ég a tűz, és a kályhának a lobogása, a tűz lobogása a kályhának a résein kilátszik, és hát a hóembernek egyre jobban tetszik a kályha, egy nagy kerek kályha, és ahogy lobog a tűz benne, és szerelmes lesz belé. Szerelmes lesz a hóember a kályhába. És azt mondja a kutyának, hogy hát úgy szeretem, és úgy szeretnék oda menni, hogy jaj, mondja a kutya, hát ha te oda mész, akkor azból neked nem örömed lesz, hanem halálod lesz. És hát ugye nem tud oda menni, de ha oda tudna menni a hóember, ugye micsoda vonzalom, egy kályha vonzza, messziről szépnek tűnik, jónak, de ha oda megy, az a halálát okozza. És testvéreim, nem így vagyunk mi is a világgal, ott sok minden vonz bennünket, annyi minden, ugye szépnek, jónak látszik, de amikor a közelébe kerülünk, akkor úgy járunk, mint a hóember, hogy elolvadunk, kipukkanunk, tönkre megy az életünk, mert amit jónak, áldásnak gondoltunk, bizony, arra ráment az életünk, az nem áldásunkra, hanem kárunkra lett. Hányan belekavarodnak kapcsolatokba, szenvedélyekbe, szokásokba, és majd előbb szépnek, jónak tűnik, és később kiderül, hogy a nagy szerelemből halál lett, pusztulás lett. És igen, ezek a hamis boldogság képét vetítik elénk, de Jézus azért jött, hogy ebből kiszabadítson minket. Van reményünk, mert ő a szabadító, és jó ezt látni. És Pál tovább beszél ugye itt a 4. fejezetben, és elmondja, hogy azoknak a keresztényeknek, akiket el akartak csábítani vissza a törvénybe, azt mondják, nem elég, ha hiszel Krisztusban, még valami pót dolgokat el kell végezni, körülmetélkedni, megtartani a szombatot, megtartani a zsidó törvényeket, és Pál azt mondja, hogy nem. Nem kell ezeket megtartani, nem kell már visszamenni, mert ez olyan, mintha rabszolgaságba mennél vissza. Arról beszél, hogy amíg nem ismertétek Krisztust, addig rabszolgák voltatok a gonosznak, a világnak a szolgái, azt tettétek, amit ez a világ diktált, amit a régi természetetek parancsolt, és nem tudtatok úr lenni fölötte, nem tudtatok szabadulni. De most már Krisztus kiemelt ebből benneteket, és ez mit jelent? Azt jelenti, hogy amíg valaki rabszolga, a világ rabszolgája, amíg nem Krisztusban él, de nincs különbség az ő élete meg a világ élete között. Nincs különbség az élete és a nem hívők élete között. Erről beszél, hogy a semmiben sem különbözik a szolgától, ameddig kiskorú az örökös, semmiben sem különbözik a szolgától. És ezzel egy római gyakorlatot mondott el, hogy a római világban úgy volt, hogy amikor egy szabad embernek megszületett a gyermeke, nem ő törődött vele, hanem volt erre egy szolgája. Mindenre szolgája volt, egy szolga irányította a gazdaságot, a háztartást, a pénzügyeket, és volt egy szolga, aki a gazdának a gyerekét nevelte, foglalkozott vele, és mivel rá volt bízva, együtt nevelte a saját gyerekeivel. És hogyha valaki bement, nem tudott különbséget tenni, hogy ez most a gazda gyereke, vagy a szolga gyereke. És mit mond, hogy nem különbözik addig, amíg el nem jön az apa által megszabott idő. De tehát együtt nevelkednek, olyan, mintha ő is szolga lenne, pedig ő a gazda. De minden az övé, mert ő az a gazdának, a szabad embernek a fia. De mégsem tudja megélni, mégis a szolga dirigál neki, alakítja az életét. De eljön az idő, amikor az apa azt mondja, hogy már eljutott egy olyan érettségi szintre a fiam, hogy tud önállóan gondolkodni, önállóan tud már döntéseket hozni, látja, hogy mi a helyes és mi az, ami rossz, ezért fiúvá, örökössé nyilvánítom. És onnantól kezdve jön egy változás. Most már nem hasonlít a rabszolga fiára, mert onnantól ő a gazda. Most már nem ő teszi, amit a szolga mond neki, hanem bizony most már a szolgának kell engedelmeskedni a fiúnak. Tehát ilyen változást hoz Krisztus az életünkben. De látszik a különbség. Észre lehet-e venni, hogy mi mások vagyunk, mint a többiek. Más irányba halad az életünk. Eljutottunk-e a nagykorúságra, vagy még mindig kiskorúak vagyunk. És a nagykorúság azt is jelenti, hogy az Atya javaival rendelkezünk. Az Atya javaival. Tehát tanítványnak lenni azt jelenti, hogy én egy gazdag Atya gyermeke vagyok. Egy gazdag Atya gyermeke. Hogy az Atya kincseivel élhetek napról napra. Az ő áldásaival. És végig kell gondolni, hogy tudunk ezekkel a javakkal élni. Tudunk-e úgy élni velük, hogy az látható legyen, hogy észreveszik, hogy igen, nekik olyan kincsük van, amivel mi nem rendelkezünk, amit a világ nem tud megadni. És azt látjuk, ahogy Pál írja ezt a levelet, hogy ugye mit mond, hogy Isten, amikor eljött az idő teljessége, elküldte az ő fiát. Hát ez a legnagyobb csoda, hogy elküldte a fiát. Miért? Azért, hogy egy önmagával való életkapcsolatra hívjon bennünket. És az, hogy eljött a fiú, az egy még intenzívebb hívást jelent. Különösen most adventben átéljük, ahogy szólnak az igék, hogy Isten hív bennünket. Azt mondja, hogy elküldtem a fiút, és hívlak, hogy jöjjetek el a menyegzőre, mint ahogy a nagy vacsorában hívja a király az embereket, hogy jöjjetek, mert immár minden kész. Minden kész. Tulajdonképpen, testvéreim, minden Isten tisztelet, Istennek ilyen hívása. Jöjjetek a menyegzőre, jöjjetek el, és legyetek velem együtt, és örüljetek az én kegyelmemnek, jelenlétemnek. Hirdeti, hogy minden kész, de vajon halljuk-e? És hány éve üzeni már Isten, hogy minden kész? Hány éve várja, hogy elinduljunk igazán felé? És ugye ebben a példázatban, majd otthon olvassuk el Lukács evangélium a 14. fejezetében ezt a példázatot, és azt látjuk, hogy Isten hívja őket, és nem mennek el. És nem mennek el a menyegzőre, mert nem akarnak vele lenni. Ugye mondják, hogy miért, és ugye úgy tűnik, hogy ezt meg lehet érteni. Földet vettem. Munkagépet vettem, most nősültem. Jónak tűnik az indok, de én úgy látom, ez csak kifogás. Mert nem akarnak vele lenni. Az a lényeg, ők nem akarnak együtt lenni a királlyal. Nem akarnak részt venni az ő ünnepségén, a menyegzőn. És Isten hív. És nézzük meg, hogy ránk mi a jellemző. Mi az, ami lefoglal, ami kitölt bennünk az időnket, lefoglalja az erőnket, betölti gondolatainkat. Mennyi mindenre elmegy az ember. De amikor Isten hív, vajon megyek-e? Tudom-e azt mondani, hogy itt vagyok, Uram? Vagy szólj, Uram, és mondd el, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem? Mert várok rád. Eljött az idő teljessége, elküldte a fiát. Hát testvéreim, ez azt jelenti, hogy Isten ajándékot adott nekünk, és a fiú Jézus a legnagyobb ajándék. De vajon látjuk-e ezt? Készek vagyunk-e elfogadni? Mert karácsony csak akkor van, ha ez a legnagyobb ajándék bekerül az életünkbe. Mondjam így, ha oda kerül az Isten ajándéka a fa alá, ha Jézus Isten ide tudja nekünk adni, akkor tapasztaljuk meg a legnagyobb ajándékot, és akkor lesz igazán karácsony, mert Jézust semmivel se lehet helyettesíteni. Semmivel. És adja az Úr, hogy átéljük, hogy ez a legnagyobb ajándék a miénk, átéljük, hogy Jézus megjelenik az életünkbe, és békességet kapunk, hogy már gyermekek leszünk. Mert amikor ő elküldi a fiút, akkor átéljük az igazi felszabadítást, hogy már nem rabok vagyunk, hanem az ő gyermekei lehetünk, és vele élhetjük az életünket. És adja az Úr, hogy így figyeljünk karácsonyra, így várjuk, hogy Isten meglátogatta a világot, eljött közénk. találkozni akar velünk, én pedig befogadom őt az életembe, és aztán már megyek, és bizonyságot teszek róla. Neki élek, szolgálok neki, és beszélek róla, hogy mások is Isten gyermekei lehessenek. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba, és különösen az Atyának köszönjük, hogy elküldött téged, hogy nem sajnálta ideadni az életedet, tudta, hogy mi fog rád várni, és mégsem tartott vissza, mert szeret minket, és azt akarja, hogy átéljük, hogy megajándékozottak vagyunk. Köszönjük, hogy te vagy a legnagyobb ajándék, és hadd nyissuk ki előtted a szívünket, és kérünk, könyörülj, hogy mi is átéljük, amit Pál, hogy az a régi életünk, az a régi természetünk a Krisztussal együtt megfeszülött, meghal a kereszten, és hogy most már ő él bennünk, és mi pedig neki élünk, hogy azt úgy szeretnénk élni, hogy az életünk ragyogjon, világítson, ő róla beszéljen, hogy az ő szolgái lehessünk ebben a világban. Köszönjük, Úr Jézus, hogy halálod által megbékéltettél minket az Atyával, és attól, hogy mi is így tudjunk ilyen békéltető eszközeid lenni, hogy hozzád irányítsuk azoknak az életét, akik még békétlenek, akik még távol vannak tőled. Mert Uram, a tőled való békesség által tudunk egymás felé is közeledni, és tűnnek el a távolságok, hogyha a te békességed, ami szívünkben van. Kérünk, Urunk, hogy így készíts minket karácsonyra, hogy bölcsővé alakulhasson a szívünk, hogy meg tudj bennünk születni, hogy igazán karácsonyunk lehessen. És kérünk így azokért, akik még távol vannak tőled, hogy közellevőkké legyenek. Végezz el, Urunk, hogy ennek a karácsonynak a sokféle jelzése, alkalma az, mint ma, hogy Mózest is oda irányította a csipkebokorhoz, irányítsa az embereket hozzád, hogy legyen ott a vágy, az érdeklődés, hogy meg akarnak téged ismerni. Miért is van ez a karácsony? Mit ünneplünk? Miért van adventi koszorú? Mi akar ez lenni? Add, Uram, hogy ne csak egy megszokás legyen, hanem valódi kíváncsiság, hogy eljussunk hozzád, és eljussunk az életre. Könyörgünk a betegekért, Uram. Eléd visszük beteg testvéreinket, gondok testvérünket, adj neki gyógyulást. És mindazoknak, Uram, akik akár bárhol legyenek betegek, add, hogy tőled várják a gyógyulást, és utánad vágyakozzanak, rászomjazzon a szívük. Használd fel a betegséget is arra, hogy el tudjanak előtte csendesedni, keressenek téged, kiáltsanak, és tapasztalják meg, Uram, a te kegyelmed, és karácsony teljességét. Könyörgünk, Uram, az egyedül élőkért, a megfáradtakért, te légy a világosságuk, reménységük, örömük, és Uram, könyörülj a gyermekeken, családokon, eléd visszük egyházunkat, népünket, s ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Hirdetem, ha az Úr akarja, és élünk a ránk következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától a gyülekezeti teremben bűnbánati istentiszteletet tartunk. Jövő vasárnap, december 24-én egy istentisztelet lesz, délután 3 órától itt a templomban, amely alkalom keretében a gyermekek is bizonyságot tesznek az értünk született Krisztusról. 25-én, karácsony első napján, délelőtt 10:30-től lesz az istentisztelet szintén itt a templomban. Ezen az úrvacsora osztáson ismét felszeletelve fogjuk elkészíteni a kenyeret, és tálcán fogjuk osztani, hogy mindenki maga vegye el, hisz most egyre többen betegek, ne legyen senkibe, hogy ez visszatart minket az úrvacsorától, és külön újra kis kelyhekbe osszuk az italt is, hogy ne legyen ez senkinek visszatartó erő. December 26-án, karácsony második napján, szintén 10:30-től lesz az istentisztelet, Feke Levente harmadéves teológus fog szolgálni ezen az alkalmon. Az egész ünnepi istentiszteleti rend külön le van írva, mindenki megkaphatja, illetve a Facebookra is ki lesz téve. Adakozás is történt, egy férfi testvérünk Isten dicsőségére 50 eurót adományozott, egy asszony testvérünk Isten dicsőségére 50 eurót, egy másik asszony testvérünk pedig 70 eurót adományozott, Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül a már megkezdett 457. dicséret harmadik versét énekeljük, amely így kezdődik: Ó Jézus, szólsz! Jesus, so shall see her.